Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Szép napot mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. február 19-én 11 óra 6 perckor. Ma arról lesz szó, hogy mikor válik a túlsúly valódi egészségügyi kockázattá, hogyan károsítja csendben a szerveinket, és hogy van-e még visszaút, milyen alapvizsgálatokat érdemes mielőbb elvégezni, és mik a legnagyobb tévhitek a túlsúllyal kapcsolatban. Dr. Barna Istvánnal, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának egyetemi docensével, főorvossal, belgyógyásszal, az obezitológiai munkacsoport vezetőjével beszélgetünk majd mindenről itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
Egészségkód.
Szép napot kívánok, már is kezdjük az Egészségkódot, a mikrofonnál Kutasi Judit. A túlsúlyról sokáig azt gondoltuk, hogy esztétikai kérdés, néhány plusz kiló, ami egyszer csak majd valahogyan leoldódik rólunk, elolvad. Ma viszont már tudjuk, hogy a túlsúly nem pusztán egy külső változás, hanem egy csendben zajló és az egész szervezetet érintő folyamat. Érintheti a szívet, a vessét, az ereket, de hát majd részletesebben beszélgetünk erről. Lényeg az, hogy mikor válik a túlsúly valódi egészségügyi kockázattá, hogyan károsítja csendben a szerveinket, illetve vagy van-e visszaút. Vendégem a stúdióban dr. Barna István, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának egyetemi docense, belgyógyász, nefrológus, az obezitológiai munkacsoport vezetője. Főorvos úr, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
És aki itt van még velünk a stúdióban, rendszeres vendégünk, illetve műsorvezető társam Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Robi, örülök, hogy te is itt
vagy. Köszönöm, hogy itt lehetek.
És hát számítunk a kérdéseidre, a hozzászólásaidra, mert hogy mindig nagyon jó meglátásaid vannak. Főorvos úr több mint 30 éve dolgozik a klinikán, ha jól tudom, és hogyha visszagondol a pályája elejére, akkor más volt a túlsúlyos betegek aránya, mint ma?
Ezt egészen biztosan lehet mondani. Hát ha megnéz egy régi filmet, már akkor is nagyon jól lehet látni, hogy milyen hatalmas különbség volt a 30 évvel ezelőtti filmezett férfiakról, nőkről. Azok között nem volt ennyi túlsúly. Ugye egészen ijesztő módon jelenleg hazánkban a felmérések alapján felnőtt lakosságnak kétharmada túlsúlyos. Hát ez több, mint váratlan meglepetés. Néhány évvel ezelőtt ugye a Magyar Táplálkozási Társaság felmérése alapján ez az arány, ez 30-40%-os volt, ez fölment több, mint 60-ra. Persze ez nem csak Magyarországon van így, hanem Európa különböző országaiban, az Egyesült Államokban is hasonló módon megnövekedett a túlsúlyosak aránya.
Tehát ilyen szempontból nem lógunk akkor ki a nemzetközi átlagból? Vagy
ezt
van
sem mondanám, mert azért Európában a stabil második, harmadik helyen vagyunk.
Azért ennek nem kell nagyon örülni.
Ennek nem kell nagyon örülni.
Fogjuk az egészet csak a genetikára, vagy azért itt sok minden más is benne van? Mert hajlamosak vagyunk néha azt mondani, hogy hát a genetika.
Hát ne fogjuk a genetikára, semmiképpen. Tekintettel arra, hogy hazánkban is egészen kiváló genetikai felmérések voltak, de az egész világon ez irányban az első gondolatok azok azt jelentették, hogy valami genetikai eltérés van. Azonban az iker kutatások nagyon jól igazolták, hogyha az ikreket különböző helyekre eltették, vagy elkerültek, akkor bizony nagy különbség volt közöttük. Sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy milyen az epigenetika, vagyis a meghatározó tényezők közül, vagy amellett, mi az, ami éri az embert a mindennapokban. És ez sajnálatos módon hazánkban igencsak kedvező.
Igen, hát ezt akartam mondani, hogy ha ilyen előkelő helyen vagyunk Európában, akkor valamit nagyon nem csinálunk jól.
Ugye ezeket akarnánk elmondani, hogy mi minden nem csinálunk jól, akkor ez egy hosszú történet lenne. Ugye a legegyszerűbb úgy kezdeni, hogy szoktuk mondani, valaki túlsúlyos, egyen kevesebbet, mozogjon többet, kész, köszönjük szépen. De tulajdonképpen, ha ezt egy kicsit kibontjuk, akkor ebben nagyon-nagyon sok igazság van. Rosszul leszünk, rosszul táplálkozunk, nem mozgunk, és az egésznek a tetején ott ül egy nagyon-nagyon rossz történet, az a fiatalkori, gyerekkori elhízás. Nem tudom eleget hangoztatni, hogy a túlsúlyos gyerekekből lesznek a túlsúlyos felnőttek. Tehát amikor azt tesszük, hogy a gyerekeknek jutalomfalatkákat adunk, és boldogok vagyunk a nagymamákkal, hogy ők milyen szépen ettek, akkor megalapozzuk azt, hogy egész életükön keresztül egy nagy zsírsejtekkel élik le az életüket. Hatalmas küzdelmük lesz ez ellen. Tehát igazán már itt gyorsan előre szaladok a prevencióra is, hogy ott kezdődik az egész történetünk, hogy fiatalkorban, gyerekkorban meg kell gátolni azt, hogy elképesztő módon túlsúlyosak legyenek ezek a gyermekek. Folytathatom a sort is, hiszen mondjuk Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának, amit ugyancsak én vagyok a szakmai vezetője, több mint 350 ezer ember adatát dolgoztuk fel. Egészen ijesztő statisztikánk van, hogy mi 18-tól 99 éves korig nézzük meg a magyar lakosságnak közel 50 adatát, de ha csak arra gondolunk, hogy az elmúlt 10 évben, ez egy 15 éves vizsgálat, az elmúlt 10 évben milyen mértékben megnőtt a 18 és 30 év közötti férfiak között a túlsúlyosság aránya, a dohányzók aránya, a nem mozgók aránya, benne rejlik már az, hogy ezek mind túlsúlyos felnőttek lesznek, keringési betegségük lesz, vesebetegségük, májbetegségük, cukorbetegségük, és amit akar.
Na akkor erről beszélgettünk a mai műsorban részletesebben is, és hát említette, hogy most már a 60%-nál tartunk az elhízott felnőttek Igen. tekintetében. A pályája során, mert hogy úgy végigkísérte ezt a változást, volt egy pillanat, amikor azt érezte, hogy itt már nem egyéni, hanem társadalmi problémáról beszélünk?
Biztosan lehet azt mondani, hogy az ember nagyon bízott abba a 80-as évek végén, hogy valami olyan változás fog bekövetkezni, hogy az emberek életmódja, egészségtudatossága meg fog érkezni. A legnagyobb különbséget abban látom, és Európában is abban látjuk a legfőbb különbséget, hogy ki mennyire érzi magát felelősnek saját magáért. Ha felelősnek érzi magát, akkor van arra esély, hogy az előzőekben említett táplálkozási alapszabályokat, a fiatalkori mozgás, fokozott mozgás szükségességét, és az életkor előre haladtával fenntartja azt az egészségi állapotot, amelyben nem egy szuszogós bácsiként és néniként szalad bele a 60-70 pluszos életkorába, hanem egész egyszerűen normálisan, egészségesen, kirándulva, jól táplálkozva, fogja élni az életét.
De a Robi, te egy aktív ember vagy, te mennyit mozogsz?
Annyira nem, mint amennyire a docens úr, mert ő profin squashol jelen pillanatban is, úgyhogy én csak amatőr módon sportolgatok. Nagyon régóta ismerjük egymást egyébként. Az jutott eszembe, hogy amikor nagyjából mi egy korosztály vagyunk, szóval amikor mi voltunk gyerekek, akkor bennünket nem lehetett hazazavarni az iskola udvarról, és sötétedésig rúgtuk a labdát, és szétrúgtuk a cipőnket, meg az utcai ruhánkat is. Szerintem az, hogy ez is alapvetően megváltozott, és a fiatal korosztálynak rengeteg más dolog is elvonja a figyelmét, érdeklődését a sportról, vagy a testmozgásról. Szerintem ez is alapvetően átalakította ezt az egész helyzetet, és nyilvánvalóan a táplálkozásban is egy egészen másfajta életet élnek a mai fiatalok. Mindenki nagyon kényelmesen otthonra megrendeli a kajáját. Olyanról is tudok, aki a fagyit megrendeli a Mekiből. Tehát nem sétál el a Mekibe, hogy megegyen egy fagyit, hanem az ételfutárra rendeli meg. Szóval átalakult nagyon sok minden, és ez szerintem egész egyszerűen így generálta ezt a helyzetet. Mondom én ezt így kvázi laikusként, de kíváncsi vagyok, hogy mit lát a szakember.
A dolog lényegét messze menően összefoglaltad. Tehát azt a tényt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogyha valaki gyerekkorában, fiatalkorában megkedveli a fizikai aktivitást, azt akármilyen sportolási lehetőséget megtalál magának. De nem is feltétlen sportolást, mert azért gyorsan megint csak előre szaladok, amikor már túlsúlyosakkal foglalkozunk, akkor már egész más a történetünk. De a kezdeti időszakban valamennyien tudjuk azt, hogy az ajánlott 8000-10000 lépés naponta, az csak a vége, de a naponként 2-3000 lépést mindenki meg tud tenni, és nem teszi meg. És ha megnézem az ismerőseimet, a hozzám jövő betegeket, ad abszurdum a kollégáimat, és megkérdezem tőlük, hogy van-e lépésszámlálójuk, és mennyit mutat ez? És akkor azt lehet mondani, hogy hát olyan 600-800 per nap. Én most ugye délelőtti órákban vagyok, most vagyok 5200-nál.
És hát ott van, ahogy ön is ránézett az órájára, ott az okosóra, ott a telefon, minden, már a lehetőség adott, hogy ezt tudjuk.
Tehát igen, de ehhez drive kell. Uh-huh. Tehát nem arról szól a történet, hogy meg tudom-e mérni, hanem hogy akarom-e tenni. És ez az, ami gyerekkorban belénk ivódott, hogy én előbb itt említetted, hogy én viszonylag fizikai aktivitásom létezik, de én 6-7 éves koromban már jártam reggel úszni és délután úszni. És aztán 14 éves koromban, 12 éves koromig minden áldott nap 6-tól 12-ig jártam úszni, és ez olyan mélyen beleimivódott, előre kanyarodva megint, most 19-szer úsztam át a Balatont is, tehát hogy
hát az emberben
benne van az, hogy szeret úszni, szeret mozogni, létkérdés számára a fizikai aktivitás, és ez nem úgy van, hogy ez egy teher, hanem ez egy alapszükséglet. És ha valaki számára alapszükségletként megérkezik, attól még lehet nagyokat enni, attól még lehet egy pici túlsúlya, lehet egy kicsi pocakja valakinek. De az, hogy közben tudjon mozogni, hogy a hátra tudjon nyúlni.
Hát az életminőség.
Hogy az életminőséget. Megint csak azt tudom mondani, néhány évvel ezelőtt, mikor hasonló gondolatokkal ültünk le néhány nagyon értelmes kollégámmal, és megalapítottuk az Életmód Orvostani Társaságot. Ennek én voltam az első elnöke 6 éven keresztül. És ennek megfelelően írtunk egy Életmód Orvostan könyvet is, tankönyvnek el is fogadták. Ez a társaság, ez teljes aktivitással működik, és most jelenleg még jobban kifejlődött ennek a csodája. És olyan egyéni programokat lehet ebben találni, a mozgással, a kerékpározással, a fizikai aktivitással, ahol nincs olyan, aki nem találja meg a maga élvezetét, és ez 20 éves korban, 30 éves korban, és 60 éves korban is megtaláljuk azt, hogy mi az, ami számomra örömforrás. Szoktuk mondani, a tánc is egy örömforrás.
Mozogni bármi, kell. Csak mozogjon az ember. És hol van a határa? Van rajtam pár kiló felesleg és a kóros elhízás között.
Erre meg különböző számadatok vannak. Hát ezeket lehet mondani, és lehet ezeket megjegyezni, vagy nem megjegyezni. Erre is különböző statisztikák vannak. A body mass indexet használjuk, a testtömegindexet kilogram per négyzetméterrel meg lehet határozni, de valamennyi ilyen okos eszközben egy pillanat alatt az ember megtudja, 25 alatt van a teljesen normális, 25 és 30 között van egy határ, 30 és 35 között van az, hogy egy kicsit jobban, és 40 fölött van a morbid obezitás, vagy az igen nagyon kóros elhízás, aminek az a jelentősége, hogy a morbid obezitásnak a súlyos szövődményei, azok megfelelnek a daganatos betegség halálozásának.
Na, ebben a pillanatban, amikor ezt hallja az ember, akkor lehet, hogy már motiváltabbá válik, ugye?
Hát nagyon sok mindennel motiváljuk a betegeinket, mint obezitológiai központ, hiszen ez egy nagyon nehéz dolog. Soha se felejtse el, aki túlsúlyossággal foglalkozik, és aki a táplálkozással foglalkozik, hogy az ember életében egy biztos örömforrás van 0 napos korától 100 éves koráig, az az étkezés.
Amit egyébként sosem ununk meg, ugye ezt szokták még hozzátenni.
Sosem ununk meg, és pedig azért nem, de azért nem, mert mindenki megtalálja azt, hogy mi az, ami számára a kedvező étel. Mi az, ami számára örömet okoz. És ez teljesen mindegy, hogy van, aki azt mondja, hogy számára a francia saláta okoz örömet, a másik számára pedig a kacsasült okoz örömet. És ő azt fogja enni, és a harmadik a szénhidrátból, a különböző palacsintákat, a lányom szobájában ki volt írva, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy ne egyek minden nap palacsintát. Szóval, és fagylaltra ugyanez érvényes. Szóval, persze ez egy játék volt, de mégis jellemző az, hogy akárhány éves az ember bizonyos szinten boldog. Mit csinálunk mi? Mit javaslok én? Ezért nagyon nehéz a helyzetünk. Elveszem a legbiztosabb örömforrást. Hát ki szereti azt? Mi egy olyan bizonytalan jövőért veszem el, hogy akkor majd neked jobb lesz, de most rosszabb. Én ezt nem akarom, hogy most nekem rosszabb legyen. Hogy tudom ezt transzformálni? És ez az, amit gyerekkorban meg lehet oldani, hogy ahogy megtanítják a gyerekkori fogmosást, a gyerekkori fizikai aktivitást, a gyerekkorban, hogy nem biztos, hogy fagylalthoz 4 gombócot kell lenni, hanem 1 is elég, hogy nem biztos, hogy 2 lángos kell, és annak a tetejére ilyen vastagon mindenfélike. Szóval ezeket nagyon hamar és nagyon
folyamatosan. Tehát a mértékletesség, igen, az nagyon fontos. A
gyermekeid azok hozzád hasonlóan ilyen hiperaktívak? Örökölték ezt?
Nem tudom, mit nevezel hiperaktívnak. Hát én szerintem teljesen normális vagyok.
Hát igen, a mi nézőpontunkból, igen.
De ebben van egy szakmai lelkesedés, egy elhivatottság, nem?
Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Hát mindegyikük mozog, tehát arról nincsen szó, hogy ők nem mozognának, és még ráadásul az unokáim is mozognak, szóval azért itt ez egy ilyen viszonylag fizikai aktív csoport.
És egyébként egy hitelesség, egy jó példa, mert nyilván akkor tud az orvos eredményes lenni, hogyha hiteles.
Hát ugye ezzel megint csak azt lehet mondani, hogy az lehetetlen, hogy valaki
papoljon a testmozgás a
35-ös BMI-vel, vagy nagyon jelentős túlsúlya a cigarettával a szájában, a kocsmában találkozon a betegeivel, szóval az lehetetlen.
Megerősíthetjük a hallgatók, ugye nem látják a főorvos urat, de hogy nem ezt teszi, és nem így.
És nagyon fit, bármennyire is próbálja azt mondani, hogy nem.
Beszéljünk, én azt gondolom, a tartós túlsúlynak a negatív következményeiről. Hívjuk fel ezekre a figyelmet, hiszen ezzel tudunk szemléletet formálni.
Nézze, ha néhány héttel ezelőtti legjelentősebb nemzetközi újságot, az a Lancet nevű angol hetenként megjelenő lap, az azt írta az legújabb ajánlásában, hogy 210 szövődménye van a túlsúlyosságnak.
Na most, hát ezt most itt nem fogjuk felsorolni
mindet. Nem sorolom fel, de tendencia jelleggel érdemes azért azt tudni, hogy nincs olyan szervünk, nincs olyan része az embernek, ahol nem érkezik meg a túlsúlyosság. Tehát ha elindulunk az érrendszertől kezdve, a szíven, a vesén, a májon, az ízületeken, a bőrön át, a pszichés állapoton, a teljes reumatológián,
a gyulladásos folyamaton,
a bélrendszernek a valamennyi részét, és ezeket mind elkezdjük felsorolni, és mindenkinek a bal sarkát, jobb sarkát kiemeljük, nagyon gyorsan eljutunk a 150-ig, és utána jönnek már csak a finomságok. Tehát olyan óriási jelentősége van, hogy nem véletlen az, hogy az igazán társadalmilag elhivatott emberek magukénak érzik ezt a feladatot. Nagyon örömmel jöttem ide erről beszélni, pont azért, mert azt gondolom, hogy kiemelt jelentősége van annak, hogy erről minél többet beszélünk. Ez egy krónikus, elhúzódó megbetegedés, amiről nem úgy kell beszélni, hogy ez egy fegyelmezetlen ember. Ennek olyan szabályozási zavarai alakultak ki koragyermekkorban, ami aztán egyre tovább romlik, hogyha meg tudjuk állítani bármelyik pontján ezt a rendszert, akkor van remény a visszafordításra.
Van olyan, amikor mondjuk jön önhöz egy beteg, egy páciens, és azt látja, hogy itt nem fogok tudni információt átadni, tehát nem fogok tudni segíteni? Vagy így az orvos nem áll hozzá, tehát mindig van remény?
Én soha nem adom fel. Én soha nem adom fel, mert arról szól a mi történetünk, hogy az első gondolat az mégiscsak az legyen, hogy megérkezett hozzám. Tehát ő szeretne
valamit.
Ez már egy pozitív. Ő szeretne valamit. Ő valamilyen módon ennek a részese szeretne lenni. Óriási segítség ebben a munkacsoportban, hogy van pszichológusunk, van 2 dietetikusunk, vannak diabetológusok, van gyomorbélbetegséggel foglalkozó gasztroenterológusunk. Együtt dolgozunk a sebészeti klinikán, ahol bariátriai sebészek vannak. Vannak kardiológusunk. Tehát azt lehet mondani, hogy minden részében van esély arra, hogy a közösen összetett tudásunkból eljussunk oda, hogy hogyan tudok én magának segíteni.
Robi?
Mikor azt mondtad, hogy pszichológus is van a munkacsoportban, eszembe jutott erről egy kérdés, hogy mennyire PC valakinek azt mondani, hogy túlsúlya van? Mennyire PC erre fölhívni a figyelmét? Vagy ezt hogyan kell, hogy tegyük?
Ugye itt a helyzet az olyan szempontból nagyon egyszerű, mert ő megkeresett minket azzal, hogy valamilyen funkciója, valamilyen működése elnehezedett. Gyengébbnek érzi
vérnyomás,
magát.
Vérnyomás,
a fáradékonyabb, nem tud fölmenni a 6. emeletre, nem valamit nem, és ő hát belenéz a tükörbe, hát mindenki pontosan látja azt, hogy ő túlsúly, és hát nincsenek csodák, hát ezt nem lehet erről nem beszélni, és beszélni, miközben ez a legfőbb problémája, és az összes többi az ennek a folyamánya. Hát ha a legelső részét meg visszavesszük, nem beszéltem a komplex anyagcsere helyzetről, ahol az anyagcserében a zsíranyagcsere, a szénhidrát anyagcsere, a húgsav anyagcsere, mindegyik rosszabb. És hogyha szembesítem azzal, hogy mi történik egy hónap múlva, ha egy kicsit ezzel foglalkozik, akkor ha a laborját nézi, már látjuk. Ha az első emeletren még nem tud felmenni, de már 5 lépcsőt fel tud menni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem, hogy verbalizálni kell, ezt ő verbalizálja, ezért jön oda. Az utcán nyilván nem mondom, nem megyek oda.
Egyetértek, csak itt picit provokálni akartam.
Jó, az értelekénységet, de hát az utcán én nem megyek oda, vagy a strandon, ugye az ember kimegy a strandra,
végtelen nehézség. Mondjuk családtagunknak, ismerősünknek, barátunknak, gyerekünknek.
A gyerekünknek azt tudom mondani, hogy összehasonlítva a többi gyerekkel, elmegyünk és megnézzük azt, hogy milyen az ő futóversenye, amikor kim vannak. Fogócskáznak, és őt valahogy megfogják mindig. Az úszodában ő egy kicsit mindig lemarad. Hogyha kimegy, akkor úgy szégyenlősen van. Hát ezt ő pontosan látja, ráadásul nagyon nehéz módon, ugye, és itt lép be a pszichológia, egy olyan énkép alakult ki mindenhol, hogy szépnek kell lenni, mert az az elfogadott, a sovány ember az elfogadott, a túlsúlyos az nem elfogadott. Ráadásul a munkahelyekről hát végtelen számú irodalma van ennek, külön konferenciákat rendeznek erről, ahol a túlsúlyosok társasága meg is hívott, és egy ilyen előadás sorozatot végighallgattam, ami rendkívül érdekes, hogy milyen hihetetlen nehézségek vannak a buszon, a villamoson, a munkahelyeken, 4-ből 1 az, akit fölvesznek, tehát 4-szer gyakrabban vesznek föl nem túlsúlyosat. Mert azt mondják, hogy ő lusta és eszik. Hát a házas életben aztán végképp nagyon nagy problémáik vannak, mert fizikailag, lelkileg, hormonálisan sokkal kedvezőbb elemből járnak.
Folytassuk innen, meg kell, hogy akasszam egy pillanatra, mert hogy tényleg messzire vezet ez. Egy rövid szünetet tartunk, és innen folytatjuk a beszélgetést itt az Egészségkódban. Dr. Barna Istvánnal, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának egyetemi docensével, főorvossal, belgyógyásszal, az obezitológiai munkacsoport vezetőjével, és Kovács Róberttel, a Semmelweis Premium ügyvezetőjével a túlsúlyról, ennek következményeiről beszélgetünk, illetve arról, hogy mi mindent tehetünk ezzel ellen. Hamarosan innen folytatjuk.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.